más világi vadász. Válogatás magyar írók vadász történeteiből. Első rész.
Gólyák, pacsirták, ülvők, kígyók, békák, balti fecskék, össze-vissza repültek, szaladtak és siklottak, akár a boszorkányok éjszakáján. Soha meg nem riasztott madarak és emlősök kerültek napvilágra. A nádas egész lakossága riadót fúvott, és megbomolva vágtatott. Két ló rémesen nyerített, és vadul tépte pórázát. A szörnyű kép illuminációjaként egy lidérc fény gyúlt ki a zsombékban. Az idősebb vadász az ablaktámlához szorította a homlokát. Szeméből elszállt az álom, a halántéka csendesen lüktetett. A fekete földekről fűszeres illat szűrődött át a csukott ablakon. Messze az aranybányák körvonalai látszottak, de a vadász azt érezte, hogy a két sovány, szomorú vadkacsa erősebb, szebb, gazdagabb mindennél, és hogy a szeme könnybe lábadna, ha most egyszerre megjelennének a füzek fölött, és lassú szárnyakkal közelednének.
Krúdi Gyula, szarvasvadászat.
Erzsébet királyné az Óbudai utcákon űzte lován a szarvast, amely a Dunát átúszva előle menekedett. A királyné mögött elmaradt vadásztársasága. A király is, aki széles csontú ember létére jó lovas volt. Elmaradt Andrássy Gyula, a kiragyás arcú ember módjára vakmerőségével szeretett imponálni. A szarvasvadásztársaság más tagjainak amúgy se volt szabad a királyné közelébe menni, ha az lóháton nyargalt a vad után. A királyné egyedül követte a szarvast, amely a Margit-sziget felett átúszva a Dunán, az őszi Óbuda ködbe borult zegzugos utcáiba vette be magát. A gyönyörű 16 agancsos szarvasbika előbb a Dunapart közelében emelkedő templom ajtaján akart eltűnni üldözője elől. Itt Szent Jakab és Szent András szobrai alatt már annyi menekülő lélek talált megnyugvást, hogy tán egy bajban levő állat is lélegzethez jutna. De éppen egy híres óbudai lány, Gráf Eleonóra esküvője történt a templomban. 4 méteres uszája volt a menyasszonyi ruhának, 3 esztendeig hímezték, varták a hozzávalókat. A stafírungot már a nagymama idejében kezdték gyűjteni, mert már akkor kivetette egy szőlőskert utcai asszonyság kártyáiban, hogy a gráf család és a hölcöl család hosszú háborúskodásának fog véget vetni. A szarvas megállott a templom ajtóban, amikor odabent megpillantotta a gyertyákkal megrakott főoltár előtt a térdeplő párt, akiket a borpiros képű, egyébként mogorva sekrestés éppen akkor igazgatott olyan formán, hogy a vőlegény a menyasszony jobb oldalára kerüljön, mint esküvőnél szokás. A szarvas benézett az ajtón, amikor ugyancsak a sekrestés elvette a menyasszony kezéből az álmok csokrát, és az oltár jobb oldalára fektette, ahol majd előbb hölcül úr, később gráf kisasszony fog letérdepelni, hogy fohászkodva fogadalmat tegyen. A szarvas nekiíramodott az Óbudai utcáknak. A felséges lovasnő azonban nyomába. Az erdők hőse, a remek szarvasbika a templom utcán át a Kiscelli útnak irányozta futását. Ez látszott a legkanyargósabb utcának, amelyet még azok a régi emberek kezdtek építeni, akik furfangosan gondolkoztak. Nem akarták, hogy házuk ablakán minden arra menő nő benézzen, és megállapíthassa, hogy kisbaba csókolgatása vagy pipafüst szívogatása festi sáfrány színűre a bajuszukat. Mit gondol a pókháló a szoba sarkában, mikor örök létre építkezik? Ugyanezért ablakaikat, házaikat úgy építgették, hogy nem volt minden varázslatnak foganatja, amelyet a Girbe-Görbe utcán megcsináltak. A fiatal nők a templomi esküvőn voltak ez időtájt. Ugyanezért csak szakállas, kávés fincsa szemű öregasszonyok állongtak a kapuk bejáratánál, amikor a szarvas arra elfutott. A nagyapák felhasználták az alkalmat, hogy a koldulási szenvedélyüknek hódoljanak, amikor a királyné a kapuk előtt elvágtatott. Jóformán már egész Óbudát bejárta az űzött kín. Bekukkant egy zöld kapun a Pacsirta utcában, amely kapura szalmacsutak volt szegezve. Az udvaron takarmányt árultak. Kövér asszony állott a szarvas elé szénával kezében, de a vén szarvas megijedt az asszony ravasságtól, és kiugrott a kapun. A régi dohánygyár tájékán együtt tüsszögött azokkal a pénztelen öregasszonyokkal, akik ide járnak ingyen tubákot színi a dohányporos magazinok környékére, és számon tartják a napot, amikor a dohánygyárban szellőztetnek. Végig futamodott a Szentlélek téren, ahol emberemlékezet óta pad van, amelyen napközben az öreg emberek gondolkoznak az evangélisták bölcsességén, akik a szobor magaslatában még mindig könyveiket olvassák, bár az eső megfakította szemüket. És alkonyattal ugyanezen a padon fiatal emberek üldögélnek, akik a leányoknak az aranyszájú csókokat magyarázzák, amely az evangélisták szája is. A szarvas gím megzavarta Hosszú Mária és Rövid Menyhért tanácskozását arról, hogyan kell lehajolni Hosszú Máriának, hogy Rövid Menyhért az ajkáig érhessen. Nagyon nehéz néha a kellő helyzetet megtalálni. A szarvas futott, és a lovasnő nyomába. Így érkeztek el az óbudai kovács műhelyhez. Kimerült volt már a szarvas, de a délelőtt óta tartó hajsza az acélizmú Erzsébet királynét is megviselte. Mint mindig, most is Ferenc József lovagolt elől, mert ő fáradhatatlan volt menetekben. Mögötte Eszterházy Miklós szokott piros kabátjában, mert ő volt a vadászatok lelke, masztere. Aztán szétszóródva a vadásztársaság többi tagjai, akik kompon jöttek át lovaikkal a Dunán az úszószarvas után. A királyné lováról leszállva belépett a kovács műhely udvarába. Itt végre szemtől szembe állhatott ellenfelével, amely hurokkal lábán, lihegve, fújva várt a sorsát egy kocsi színben. A 16 agancsos szarvas karcsú lábain remegve, fejét kimerülten a földnek eresztve, tajtéktól fehér szájjal állott a királyné előtt.
Legalább megrázom a fülét, hogy ennyire kifárasztott.
Erzsébet a szarvas láttára kinyújtotta a lovaglókesztyűs kezét. A szarvas most felemelte lehajtott fejét, és agancs borította fejével szemközt nézett a királynéval. Vérbe borult szemmel, de alázatosan könyörögve nézett a szarvas legyőzőjére, és valamit mondotta maga hangján olyan halkan, hogy a királynén kívül senki se hallhassa. Elbődülve, mint egy legyőzött.
Értelek. Nemes vad. Megértelek.
A királyné kifordult a szarvas foghelyéül szolgáló kovács udvarból.
A szarvas? Kegyelmet kap, életben marad. De hogy többé ne verekedhessen a Duna mentében a fiatal bikákkal, nyugalomba megy, mint egy penzionált vitéz generális, aki elvesztette a csatát. Lakhelyéül a Gödöllői vadászkastély jelöltetik meg, ahol kedvére élhet tovább a fogoly.
Ferenc József, mint annyiszor, lovagias udvariassággal bólintott.
Illés Sándor, erdei vadászat.
Petru hozta a hírt a hegyekből. Birkabundás sapkáját a fülére húzta, csak az orra hegye látszott ki. Hangja rekett volt, és dadogva beszélt. Közben mutogatott föl a csúcsra, amelyet gödök ültek meg. Senki más nem értette volna a beszédjét, de a vadász értette. A vadász tudta azt is, hogy Petru túloz, meg hogy az ijegységet csak színleni. Mert Petru nem ijed meg egy medvétől. Félszegen és kitartóan nézte a havat, mintha történne ott valami. A vadász bement a faházba, nyakába akasztotta a bőrtarisznyát, amelynek cifrázott lefentyűs szíja volt, s lógott akár a kutya nyelve. A tarisznyában pálinka volt, erős hegyi pálinka. Mindketten meghúzták az üveget. A vadász nagyot köpött a hóra. A köpés megfagyott, és mint az üveggolyó tovagurult. Fogta aztán a puskáját, és a hóna alá szorította. A vadászlakot úgy hagyta, az ajtót se zárta be. Megindult Petru mellett a hóban, a fenyves felé. Néha varjú szállt fel a fáról, vagy vércse, sas, héja csapott le az ágak között alvó és didergő kicsiny madarakra. Ilyenkor tenyérnyi nagyságú hódarabok hullottak elébük, vagy éppen a nyakukba. A levegő is tele volt csillámokkal, aprókkal, fényesekkel, zizegtek és csilingeltek, mint az üvegcsengettyűk. A petyina felé mentek. Ha puska végre akarja kapni a medvét, amelyik elvitte a két birkát, akkor erre kell menniük. És lesben állni. Megállt egy pillanatra, és körül szimatolt. A szél a barlang felől fújt, és ez jó jel. Nem érzi meg az ember szagot a medve. Bebújnak majd a barlang szájába, s a szikla mellől jó kilövés esik. A forrásra is rálátni. Oda cammog majd a vérengző vad. S ha felbukkan egyszer a vadász előtt, akkor vége. Nem mindennapi dolog medvét lőni. Ő nem írtja a vadakat, de azért van itt, azért fizetik, hogy őrködjék. A medve vérengzővé vált, rászokott az élő húsra, el kell pusztulnia. Ha kitavaszodik, jelentést küld majd az erdőigazgatósághoz. Ha viszont nem jelentené a medvét, tavasszal eladhatná a bőrét és kabátot vehetne az árából. És nem egy, hanem két hordó pálinkát. Meg kell ezt jól gondolni. Petru nem árulkodik, mert a hegyi pásztor nem ismerné kinyitni a száját a főerdész előtt, akinek aranygombok vannak a kabátján, és tenyérnyi zöld szalag övezi a kalapját. Amikor zöld barkákat hajtanak a fák, a vadász mindig lemegy a városba. Egy hétig marad. Felveszi a bérét, aztán beül a cilcer kocsmájába, és addig iszik, amíg tart a fizetéséből. Egy évi keresete rámegy a duhajkodásra. Addig a szemét sem hunnya le. Ül az asztalnál, fajton rendel, három pincér ugrándozik körülötte, a cigány a kancsal Hodik Jani fél lábon áll, és úgy muzsikál, a klarinétos tarka szakadtából fújja. Nem haragszik ő a vadorzókra, de ez a medve, ez felingerelte. Két birkáját vitte el. A bőrüket cselelte meg a fehér hóban. Neki az a legfontosabb, a bőr, mert akkor el tud számolni. Két birka bőr cafatokká tépve véresen, megér öt birkát, vagy hatot is. Annyival elszámol a gazdának, s elmondja, hogy jött a nagy vérengző, nekirontott a téli karámnak, s széttaposta őket. Bele a közepébe, és üvöltött. A gazda egy szót sem mer szólni, lehet, hogy meg is jutalmazza. Ő pedig négy birkát a magáéhoz csap, a húszhoz, ami szintén a gazdáé volt. Ha tavasszal leellenek, lesz az őszre 40 birkája, jövőre 80. Két év múlva nem jön már ki, bent marad a faluban, megél ő a magáéból. Lépkedtek egymás mellett. Már a barlangot is látják. A vadász a puskát szorongatja. Petru nem érzi orra hegyében a fájást. Behúzódnak a barlangba. Nem szólnak. Sokáig nem szólnak. A medvét várják. Lehet, hogy csak este felé jön majd. Vagy holnap. Addig itt meg is fagyhatnak. Petru megmozdul gajjathoz. A vadász meggyújtja a gajjat, pattogva ég a tűz. Melengetik fázós tenyerüket, lábukat, arcukat süti a tűz. A pásztor néha kitekint aztán visszakullog. Olyan nagy bundájában, mint a koloncos kutya. Este felé, amikor a vadász már elszúnyókált, izgatottan rázza fel. A vadász a puskáért nyúlt. Megvizsgálta, aztán térden csúszva a kijárat felé igyekezett. Valóban, fekete pont közeledett. Megismerték. A medve volt. A forrás felé tartott. Már egészen közel cammogott. A vadász felemelte a puskát, behunyt a fél szemét, keze megseremegett. A medve nehézkesen himbálta magát, és most megállt, mintha megsejtett volna valamit. Petru behunyta a szemét, várta a lövést, de az késett. Aztán kinyitotta ismét, és nézte a medvét. Észrevette, nagy volt a medve hasa. Anya medve ez. Ide szív kell most. Nagy szív. De milyen szív. A vadásznak, a kemény, durva hangú, kíméletlen vadásznak azonban nem volt ilyen szíve. Gyenge szíve volt. Puha, mint a vaj. Nézte. Nézte a nehézkesen lépegető medvét. Aztán nem lőtt. Óvatosan visszakúszott a barlangba, s a tűz mellé kuporodott. Petru, a pásztor, egy kicsike görbe gallyal élezgette a tüzet. Szomorú volt. A két birkára gondolt. A vadász pedig, hogy ne látszon jó szívűnek, a levegőbe lőtt.
Fekete István, az a puska.
Álltunk az erdő szélen. Nem tegnap, nem is tegnap előtt, hanem valamikor régen, amikor nagyobb volt a falu, messzebb a város és magasabb a templomtorony. Álltunk az erdő szélen, hol akkor kezdett kékleni a kökény bogyója. A tarló felett víjogva kerengtek az övek, és az égen fehér nagy vitorlákkal szántottak álmos felhők lágy kék égi vizeken. Nehezen boldogultam az öreg herlicskával, aki részint nagyot hallott, részint pedig nehezen ment bele az üzletbe, melyet csak nagyobb mennyiségű dohánnyal tudtam alátámasztani. Az üzlet tárgya egy tilosban lőtt bak lett volna. Már amennyire tilos egy jó öcsnek a nagybátyja területén bakot lőni. Egyelőre csak gyakorlatoztam a síppal, mely az öreg szerint hol vastagon, hol vékonyan, de éppen úgy nem szólt, ahogy kellett volna, hogy a bakok szinte tolongjanak a nagy igyekezettől puskám csöve elé. Egyszer csak megbökött hátulról az öreg bűntárs, és ujjával olyan pikulázó mozdulatot tett, hogy sípoljak. Szinte áhítattal vettem számba a hívót, melynek hangja szétszállt a csalitokban, és utána akkora lett a csend, hogy az izgalomtól összeverődött a fogam. A szívem a torkomban kalapált. Egyetlen vágyam volt, hogy ne jöjjön semmi. A füled csend lassan szétszállt, és én megnyugodtam egy kicsit. Hála Isten, több eszük van azoknak a bakoknak. Hátra néztem herlicskára. Sípoltam, most már bátrabban. A hívó hangjai után valami halk zörgés indult meg a fenyves felől, és az öreg vadőr bütykös ujjaival jelentősen arrafelé mutatott. Úristen! A sűrűben, ahol zörgött a száraz levél, most már itt-ott megmozdult egy gaj, mint közelebb. Szétváltak az utolsó cserjék, és kilépett a tisztásra egy fekete agancsú, gyönyörű bak. Néztük egymást. Ő valószínű jobban látott engem, mert elém, mintha szürke fátyolt húztak volna. A bak egyáltalán nem volt megilletődve. Felénk szimatolt, és első lábával indulatosan dobbantott. Megbűvölve néztem. És akkor rémülten látom, hogy kezeim az öreg mordáit célzásra emelik. Az volt az érzésem, hogy nekem ehhez a művelethez semmi közöm. Kezeim önállósították magukat, Én semmiféle parancsot nekik nem adtam. Szépen, szabályosan megcélozták a bakot, aztán láng csapott, és füst vágott ki a rozsdás kéményen, és olyan dördülés, hogy hullani kezdtek a falevelek. A bak pedig ugrott egy nagyot, és úgy eltűnt, hogy ha a visszhang nem dörgött volna még mindig a fülembe, azt hittem volna álom az egész. Lázas, nehéz álom. Bűnbánattal hajtottam le fejem, de szívem mélyén újjongtam. Múltak az évek. Egyik augusztus jött a másik után.
Tegnap aztán megint találkoztunk. Az öreg herlicska halkan ballagott. Eltűnt előlem a múló augusztusok szeptemberbe hajló éjszakájában. Őszbakot csaltam sípommal ismét, és amikor elindult felém a zörgés, úgy éreztem, megint ott áll hátam mögött az öreg, és bütykös ujjával arra mutat. Úgy jött a bak, szép gyöngyös agancsú, mint a vizsla földre tartott fejjel. Lövésemre csak eldőlt, és lábaival szétrúgta a véres avart. Az erdei szénák sásos levelén nehezen száradt fel a harmat, és a párák egész nap ott ködlöttek a bokrok alján. Ekkor a gomolygó párában felállt egy árny.
Nem ismersz. Nem ismersz. Én hoztam a ködöt, melyben megfürdik a holtsugár. Én festem meg az almát pirosra, a köként kékre. Én lehelem a szőlőhamvát, és én suttogok a nádasban, amikor csendes estéken fájó üzeneteket küldenek vándorló madarak. És én járok a késő nyári utakon is, amikor nem kelt még fel a hold, és zizegve zörög a tengeri szár. Én gyújtom fel a távoli dombok csillagszemű pásztor tüzét, és én furuljázok szélsípommal az erdők felett. Én szállok a levegőben a pókháló sejmén, a rőzsetűz lenge füstjén, a tűnő napsugár hideg aranyán. Én vagyok a búcsúzó fény, távoli nóta, derengő enyhe láng. Én vagyok az őszi álmok elhintője, begyepesedett utak csendes vándora, az öregedő legény, az álmos szeptember.